Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük, hogy olyan sok mindent adtál nekünk. Nehéz is mindezt most átgondolni, feldolgozni. Kérünk azt, Urunk, hogy mégis tudjuk mindazokat megtartani, ami szívünkben, forgatni, ami szívünkben, ami a mi életünkre nézve fontos. Kérünk, hogy hadd tudjuk azt elvinni magunkkal, és hadd legyen az életté is a mi életünkben. Kérünk, Urunk, még ezért az estéért, hogy ezt az igét is tedd élővé számunkra, és beszélj velünk. Adj nekünk, kérünk, türelmet és figyelmet. Amen. Lukács írása szerint Evangélium 19. fejezetének 11. versétől olvasom Isten igéjét. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték. Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, Uram, minát 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmat 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, minád 5 minát nyert. Ez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt, Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor így szólt hozzá. A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok. Behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig azt mondta, vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki, Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek, felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Amen. Kedves testvérek, ugye a Zákeus története volt a tegnap este a testvérek előttünk az útmutató alapján, és ez a történet is, ez a példázat is kapcsolódik még az előző történethez annyiban, hogy ott hangzik el. Amiket ott mondott Jézus Zákeus házában, ahhoz kapcsolódóan mondja még el ezt a példázatot, mert el is mondja az ige, hogy miért, mert azt gondolták, hogy most fog eljönni az Isten országa, most azonnal, mert olyan nagy dolgokat láttak ott. Megtapasztalták, hogy ott van ez a fővámszedő, ez a közutálatnak kitett ember, és megváltozik teljesen az élete, arról beszél, hogy ő osztogatja majd a pénzt, meg ő adja vissza, amit kizsarolt. Csodálatos dolog ez. Itt valami olyan dolog történik, ami azt jelzi, hogy hát az Isten országa el fog jönni, eljön, és hát persze ebben erősen politikai elképzeléseik voltak. Ugye a rómaiaktól való szabadulást értették ez alatt sokan, meg ilyen jellegű váradalmaik voltak. És egyébként Jézus egy olyan példát mond, ami szintén ilyen politikai kérdés is volt akkoriban, hasonló helyzet volt akkoriban. Tehát az ő gondolkodásukat megragadva, de mégis egészen más tartalommal beszél arról, amit az Isten szeretett volna közölni ezeknek az embereknek. De itt még egy kicsit maradjunk ennél a gondolatnál, hogy ezek az emberek várták az Isten országának beteljesedését azonnal. Még hogyha rosszul is, de ott volt bennük, hogy most. Most fog ez megtörténni. És a korai keresztények is így gondolkodtak, hogy bármelyik pillanatban visszajöhet az Úr, aki elment a mennybe, felment a mennybe, visszajöhet bármikor. Lehet, hogy most, lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap. És így élték a mindennapjukat, hogy ott volt bennük az, hogy jön az Úr. Az Úr az közel van. És ez azóta eltelt pár ezer év, és kérdés az, hogy bennünk van-e az, hogy az Úr bármikor visszajöhet. Hogy lehet, hogy most, lehet, hogy holnap, de aztán persze az is, hogy lehet, hogy ezer év múlva, de mégis, hogyha nem várjuk közelre az Urat, hogy visszajön, akkor igazából nem is várjuk őt. Úgy belegondolunk, hogy benne van ez a mindennapjainkban, hogy a mi Urunk jön vissza. Ugye sok példázat erről beszél, hogy várjuk őt, hogy legyünk készen, és legyen bennünk az, hogy mint éjjel a tolvaj, bármikor visszajöhet a mi Urunk. Az Egyesült Államokban láttam egy fali képet, ami úgy megragadott ezzel kapcsolatban. Egyik családnál az volt kitéve, hogy ne tegyél semmi olyat, amit nem szeretnél tenni, amikor Jézus visszajön. Ne menj olyan helyre, ahol nem szeretnél lenni, amikor Jézus visszajön. Ne mondj semmi olyat, amit nem szeretnél mondani, amikor Jézus visszajön. Tehát ebben az az emlékeztetés volt, hogy hát Jézus bármikor visszajöhet, éld úgy az életedet. És ez persze nem olyan élet kell, hogy legyen, hogy akkor most én egyébként úgy óvatoskodom, egyébként az Úr nincs itt, de majd visszajön, akkor milyen állapotban talál. Tudnunk kell, hogy az Úr jelen van, itt van most is. De majd egyszer visszajön, és akkor teljesen nyilvánvaló lesz mindenki számára, és akkor lezáródik ez a világ, az itteni életünk. Tehát az egy óriási esemény lesz. Mégis tudnunk kell azt, hogy az Isten országa már eljött, már itt van, és már bele kell kerülnünk ahhoz, hogy utána a kiteljesedett Isten országában is ott lehessünk vele együtt. Már most kínálja ezt a mi Urunk, és már most érzékelhetünk ebből csodálatos dolgokat, hogy itt van velünk, hogy milyen lesz majd az, amikor nem lesz már bűn, nem lesz már semmi, ami megkeserítse, vagy megnyomorítsa az életünket, a vele való kapcsolatunkat megrontsa. Már most a közösségben az ige hallgatása, olvasása közben ebből tapasztalhatunk. De amikor visszajön, akkor nyilvánvaló lesz. És erről beszél tulajdonképpen Jézus ebben a példázatban is. És ugye említettem, hogy ez ilyen úgymond politikai töltettel is rendelkezik, hiszen a magyarázók mondják, hogy akkoriban volt ilyen eset, hogy a Heródesnek az egyik leszármazottja, Archelaus, szeretett volna királyságot magának, és akkoriban ugye el kellett menni Rómába, hogy azt megszerezhesse, csak hát voltak neki ellenségei, küldtek embereket, hogy beszéljenek ellene, de aztán mégis sikerült neki megszerezni a királyságot, és akkor utána lerendezte ezt azokkal a jó akaróival. Tehát lehet, tehát volt ilyen esemény, ezt most már úgy mi nem látjuk így a mindennapjainkban, hogy ez mit jelent, hogy elmegy a király idegenbe, hogy a királyságot szerezzen magának. De itt ugye arról van szó, hogy az Úr majd el fog menni, és lesz olyan időszak, amikor nincs ott, és van megbizatásunk azzal, mi hogyan élünk, és hogyan végezzük az ő idézőjeles távol létében a mi feladatunkat, a mi szolgálatunkat. Ugye Jézus a mennybe ment. Olvashatjuk itt, hogy egy távoli országban, talán lehetne úgy fordítani, hogy egy távoli vidékre. És akkor úgy eszünkbe juthat az, hogy Lukács evangéliumában olvashatunk egy másik távoli vidékről is, amikor A másik példázatban ott van a tékozló fiú, vagy az elveszett fiú, és hogy ő is egy távoli vidékre megy el. Persze ott pont az ellenkezője ennek a távoli vidéknek. Ott az atyától távoli vidékről van szó. De mégis gondoljunk bele abba, hogy Jézus az egyszülött fiú, az Isten fia, ott hagyja a mennyei dicsőséget, és eljön ebbe az atyától távoli vidékre. Mert hogyha innen távoli vidék a mennyek országa, akkor a mennyek országától ez a távoli vidék. Az Istentől elszakadt világ. És eljön azért, hogy bennünket megmentsen, kiszabadítson. Ő a király egyébként. Tehát itt a párhuzam az ilyen értelemben, de neki nem kell megszerezni a királyságot. Ő a király, eljön, de nem úgy mutatja meg, hogy akkor hatalommal jön el, hanem szolgai formát vesz fel. És eljön a legmélyebbig, elmegy a keresztig, a kereszt halálig, azért, hogy ebből a távoli vidékből megszabadítsa, megmentse az elveszett embereket. És aztán majd visszajön onnan a mennyek országából, mert ugye meghalt, feltámadt a mennybe, fölment, és majd visszajön, és addig van idő a megtérésre, addig van idő a szolgálatra, azt a megbízatást végezni, amit átadott nekünk. És hát itt van, olvashatunk ezekről a minákról, ugye Máténál talentumokról olvashatunk, hát mit is, milyen érték is ez a mina, azt olvashatjuk, vagy azt találhatjuk a magyarázatokban, hogy ez 100 drachmának felel meg, ami 100 napi bért jelent. Azt mondják egyébként, hogy a talentumnak a 60-ad része a mina. Tehát olyan összeg ez, 100 napi bér, ami mondhatnánk, hogy hát nem olyan életveszélyesen nagy összeg. Úgy el tudnánk költeni 100 napi bért. Ha most így jönne, akkor szerintem mindenkinek a családjában úgy el is tűnne egy pillanat alatt, úgyhogy igazából észre se venné, hogy akkor ez befolyt és valamire elköltötte. De ugyanakkor tudnánk-e ezt úgy megforgatni, és tudnánk-e kamatoztatni, persze majd itt nem a pénzről lesz szó, hanem átvitt értelemben, de ugye nem arra kapták ezt, hogy akkor most tüntessék el egy pillanat alatt, hanem ezzel kereskedjenek, ezt forgassák meg. És egyébként jellemző a gondolkodásunkra, hogy azt mondjuk, hogy hát csak ennyi, hogy kapnak egy minát, ami a 60-ad része csak a talentumnak, hát ott legalább többet kaptak, csak ennyi, amit kapunk, hát ezt úgy el lehetne költeni, de hát kaptuk. Csak úgy megajándékozott vele bennünket az Urunk, hogyha úgy átvitt értelemben nézzük, és szoktuk ezt sokféleképpen ugye értelmezni, Gergő is beszélt erről. Itt ezt a minát nem szoktuk emlegetni, de a talentumot szoktuk emlegetni úgy, mint tehetséget, ami ugye nem állja meg a helyét, mert ki a képessége szerint kapta a talentumokat. De szokták az anyagi javakra is érteni, úgy nagyon általánosságban véve, és hát tényleg azt is az Istentől kaptuk, de azért én azt látom ebben, még hogyha talán Gergő azt mondta, hogy ugye nem a lelki ajándékok ezek, én azért látom ebben azt, hogy ezek a lelki ajándékaink, amiket lehet forgatni, amiben lehet élni. Szolgálati lehetőség, Gergő így fogalmazta meg, most erről lehetne beszélgetni, hogy akkor ezt hogyan is értsük pontosan, de az tény, hogy feladat, megbízatás, lehetőség ott van ebben, amit az Úr ad. Itt jelen esetben ez a király az ő szolgáinak. Ő adta. Az övé tulajdonképpen, amit majd számon is fog kérni rajtunk. És úgy bennünk van az, hogy a talentumos példázatban különféle értékeket kapnak. Itt azt olvashatjuk, hogy mindenki ugyanannyit kap. Ott van 10 szolga, és mindenki megkapja az 1 minát, és azzal gazdálkodhat. És mielőtt erre rátérnénk, hogy hogyan gazdálkodnak, itt a történetben is van egy párhuzamos szál, azokról, akik gyűlölik ezt a királyt. Még nem is király, de már gyűlölik, és azt mondják, hogy nem akarják, hogy ő legyen az uralkodó felettük. És egyszerűen nem akarják elviselni azt, hogy az az ember legyen az, aki meghatározza az ő életüket, és küldenek, küldötteket, hogy ezt valahogy megakadályozzák. És itt egy nagyon érdekes dolog, hogy a küldött szó az nagyon rokon egyébként a presbiter szóval. A presbiter az egy fokozást jelent, ugye, hogy idősebb, öregebb, de ugyanakkor ha nem fokoznánk ezt a szót, akkor abban ott van, hogy idős, és ott van az is, hogy küldött. Erről a szóról van itt szó. Küldött. És ugye ezek az emberek, akiket küldtek, milyen küldetésben voltak? Abban, hogy ne legyen király az, akinek egyébként uralkodnia kell majd később. A király elleni küldetésben voltak. Gyűlölték őt, és meg akarták akadályozni, hogy ő legyen az uralkodó. És ugye erről is volt ma szó, hogy a mi mandátumunk az honnan van, a mi küldetésünk az honnan van. Mi pont ennek a királynak a küldetésében vagyunk, az ő képviseletében vagyunk. Presbiterként, küldöttként, vezetőként, lelkészként. Az ő akaratát kell, hogy teljesítsük. És vigyázzunk, nehogy az legyen, hogy emberek meghatároznak dolgokat, és küldenek bennünket, akár jó szándékkal, vagy akármilyen elv alapján, és kiderül, hogy a király ellen megyünk, akinek egyébként a küldöttségében kellene szolgálnunk. És visszatérve tehát itt a kiosztott minákra, visszaérkezik az Úr, és számon kéri a szolgákat. Jön az első, és mondja, hogy meg sokszorozta, amit ő kapott, és nem is úgy fogalmaz, hogy ő sokszorozta meg, hanem azt mondja, hogy itt van a minád, ez hozott tizet. Abban az összegben tulajdonképpen benne volt az, hogy az hozza a továbbiakat. Nem önmagára mutat, hanem azt mondja, hogy itt van, és ez hozott. És megdicséri az Úr. Hű szolgának nevezi, és ez az, ami nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy hűek vagyunk-e azon, amit ránk bízott. Ugye itt nem az volt a kérdés, hogy mennyit kapott. Kapott mindenki, mondhatnánk, hogy ez kicsi, vagy hát valaki azt mondja, hogy ez nagy. Nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy azon, amit kapott, hű volt-e. Ugye, ahogy Pál apostol is mondja a korintusi levélben, már pedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. És ez a hű szó, ez egyébként egyezik a hívő szóval. Hogyha hívők vagyunk, Krisztusban bízók vagyunk, akkor abból következnie kell annak, hogy hülyek vagyunk mindazzal, amit ránk bíz. És nem lehetünk hülyek, hogyha nem vagyunk benne hívők. Bonhoeffer ezt ugye úgy fogalmazta meg, hogy a hitből fakadnia kell az engedelmességnek. Tehát a cselekedetnek, hogyha Jakabra utalunk, hogy a hitünkből fakadnia kell annak, hogy cselekedszük az Isten akaratát. Mert akkor azzal a hittel valami probléma van, hogyha nem jön belőle az engedelmesség, nem tartozik mellé az engedelmesség, nem tartozik mellé a cselekedet. És jön a másik szolga, ő idézőjelben csak ötöt tudott hozni, de ő is azt mondja, hogy a mina hozta azt az ötöt. Igaz, itt nem olvashatunk dicséretről, de mégiscsak hűnek bizonyult, mert bár az előbb nem is említettem, de hát az igében ugye elhangzott, hogy utána nagyobb megbízatást, nagyobb felelősséget kapnak, vagy kap az a szolga. Ez a szolga is kicsit kevesebb, mondhatni, a jutalom, de ott van a jutalom ennek az embernek, ennek a szolgának is az életében. De ezzel is vigyáznunk kell. Tehát nem ez a példázatnak a célja, hogy akkor most azt nézzük, hogy milyen jutalmat kapunk az Istentől, és akkor azért kezdjünk el úgymond hajtani, vagy pedálozni, hogy majd az Isten engem jobban megjutalmaz. Félreértés lenne ez az egész. Mindig vissza kell oda térnünk arra, hogy kegyelemből van a mi üdvösségünk. Hogy egyébként kárhozatot érdemelnénk. Ha nem, Krisztus nem halt volna meg a kereszten, akkor végünk lenne. És ebből indul ki az, hogy azért én szolgálom őt teljes odaadással, mert ő odaadta az életét, értem, megváltott, felszabadított, ennyire szeretett, ezért én is szeretem őt, ezért én is oda teszem az életemet az ő kezébe. És nem elégszem meg azzal, hogy hát csak úgy végzem a dolgokat, hanem tényleg szeretnék mindent oda tenni neki. Nem görcsös akarás ez, hanem az, hogy szeretetből, hálából én ezt teszem az én Uramnak. Ugye elhangzott ez az energia minimum elve és a nap folyamán, hogy hát ebben a világban minden arra törekszik, hogy minimális energiával ellavírozzon. És ez nem kell, hogy úgy legyen a hívő életünkben. Ott lehet energia maximum elvén végezni a szolgálatot. Persze ez csak úgy, hogyha az Istennel megvan ez a kapcsolat, amiből ez fakad, és ezáltal működik. Itt volt tehát ez a két szolga, ők jutalmat kaptak, és utána jött a másik, úgy olvashatjuk, illetve úgy van az eredetiben. Ő másik volt, más volt, mint ezek a szolgák, és azt mondja, hogy hát egy könyörtelen úr vagy, tudtam. Én elrejtettem ezt a minát. Te nagyon szigorú vagy, ott is szedni akarod a javakat, ahova egyébként nem adtál. Ott volt egyébként a kendőjében az, amit kapott. Ő is kapott ugyanannyit, mint a másik, és mégis azt mondja, hogy nem adtál. Nem adtál talán eleget. Nem adtál lehetőséget, és félt. Félt ez a szolga. És ez a félelem, ez lebénította. És ugye a délutáni előadásban elhangzott az, hogy az Isten van úgy, hogy kiszolgáltatja az embert a maga kívánságainak. És itt is valami ilyesmit hallhatunk, hogy a király azt mondja, hogy hát jó, te így gondolkodtál rólam, tudtad, hogy ilyen vagyok? Benne nem az van, hogy egyetért vele, hanem az van benne, hogy hát akkor legyen úgy. Kiszolgáltatja a saját elképzelésének, a saját téves gondolatának, a saját téves, most fordítsuk a példázatot a mi életünkre, Isten ismeretének. Aki így tekint az Istenre, hogy fél, csak fél és retteg tőle, nem ismeri igazán az Istent. Az Istent félnünk és szeretnünk kell, ugye a Luther is nem győzi hangsúlyozni ezt a kis KT magyarázatában is. Félnünk és szeretnünk kell. És csak úgy működik a neki való szolgálat, hogyha ott van az, hogy én szeretem azt az Urat, aki engem előbb szeretett. És azt mondja neki ez a király, hogy hát így gondolkodtál róla, még inkább, vagy az következik ebből, hogy még inkább kellett volna neked igyekezned, hogy teljesítsél. És azt olvashatjuk, hogy elveteti tőle azt, amit kapott. Itt ez egy olyan kérdést hoz elő bennünk, hogy hát akkor ez mit jelent, hogy elvette tőle? Ugye a talentumos példázatban nagyobb büntetést kap az ilyen szolga, amelyik elássa a talentumot. Itt azt olvashatjuk, hogy csak elveszik tőle. Most akkor, ha megint csak lefordítjuk ezt a példázatot, akkor üdvözül ez a szolga, vagy nem üdvözül? Hogy van ez? Hát az első korintusi levél harmadik fejezetében, a 11. verstől olvashatunk arról, hogy lehet az, hogy valaki úgy átmegy, éppen, hogy mint egy vizsgán. Fölolvasom ezt a szakaszt. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Hát beszél erről az ige, de nem azért beszél erről az ige, hogy ez legyen a célunk, hogy ez a megint csak az energia minimum elve, hogy akkor csak úgy épp, hogy jussunk be. Hanem, hogyha tudjuk, hogy a mi Urunk megbocsátott nekünk, megváltott bennünket, akkor könyörögjünk, hogy hadd legy, mutassa meg nekünk, hogy ha már most építgetjük ott a fát, meg a szalmát, szénát, ami megég, ami semmit nem ér. Ne csak akkor derüljön ki a legvégén, hanem most a vele való élő kapcsolatból derüljön ki, hogy ezt úgy, ahogy van, már most le kell söpörni. És elkezdeni értékes dolgokat építeni, amit ő megmutat, amit tőle kapok, amiben ő ott van. Mindig ezek a dolgok érdeklik az embereket, hogy mi lesz ezzel a szolgával például, vagy mi van Saullal, hogy ő hova került, ugye az ószövetségi Saulról beszélek, hogy eltért az Istentől, vagy a Salamonról is olvashatjuk, hogy élete végén eltért, mi lett vele, vagy Júdás, az egy nagy kérdés mindig, hogy akkor Júdás elkárhozott, vagy mi lett vele. Miért az a másik embernek, annak a másik embernek a sorsa érdekel bennünket? Azért, mert félünk attól, hogy esetleg mi abban a helyzetben kerülünk, akkor mi lesz velünk? De akkor ne hárítsuk ezt a kérdést, hanem ezt tegyük az Úr elé, hogy Uram, velem mi a helyzet? Hogy állok én veled? És Uram, kérlek, hogy őrizd meg engem, és ragaszkodjunk a mi Urunkhoz, hogy ne ezeket a határhelyzeteket méricskéljük, meg keresgéljük, hanem vele szoros kapcsolatban éljük a mindennapjainkat. És jön még egy megdöbbentő dolog itt, hogy elveszik ugye ezt a minát, és odaadják annak, akinek 10 van. És akkor mondják, hogy hát annak 10 van. Akinek van, annak adatik, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. És ez egy ilyen nagyon rideg szabálynak tűnik, amit egyébként tapasztal az ember a világ farkas törvényei között is. De ugyanakkor lelki téren, hogyha ezt úgy látjuk, hogy milyen van, akinek van hite, hogyha ezt így oda tesszük, van ura, akkor annak adatik. Akinek nincs hite, akinek nincs Jézusa, azt hiszi, hogy vannak dolgai, de attól majd még azok is elvétetnek, amire azt gondolja, hogy van neki. De hogyha a feladat, a szolgálat terén nézzük ezeket a dolgokat, hogyha valakinek van szolgálata és abban hű, akkor többet fog rábízni az Úr. És hogyha valaki más azt mondja, hogy hát én ezt nem vállalom el, mert ez túl kicsi nekem, vagy túl nagy ez nekem, pedig az Isten akarja adni azt a szolgálatot, akkor az Isten akaratát én nem tudom megakadályozni, amit ő véghez akar vinni, viszont én ki tudok maradni abból. És esetleg más embernek kell elvégezni azt a feladatot, amit mondjuk rám bízott volna az én Uram. Sokszor van előttem az a példa, amikor gerendát visznek emberek, vagy a gyülekezetben ezt tapasztaltuk is, hogy nagy farönköket. És sokan kellett azt vinni, mert egyébként lehetetlenség több száz kilós fát úgy vinni, hogy csak néhány ember. Sok ember. De mennyire meg lehetett azt tapasztalni, hogyha valaki úgy átfogott azon a fán, amin keresztül ezt vittük, vagy épp gödörbe lépett, a mellette lévő az majd megszakadt. Hát még hogyha valaki azt mondta volna, hogy hát most ott valami érdekesebb dolog van, és kilép onnan. A többiek viszik talán tovább, majd megszakadnak, viszik a terhét, pedig mindenkinek kellene azt a terhet, mindenkinek meg lenne ott a feladata, a maga szolgálata, és így van ez a gyülekezeti szolgálatban. Sokszor van az, hogy egy-egy ember visz hatalmas terhet, és az már szinte sok is, és többen meg ott vannak, és pedig nekik is meg lenne az ő szolgálatuk, a feladatuk, de valami miatt kilépnek, és azt mondják, hogy én ezt nem vállalom fel. És visszatérve ez a példázathoz, 10 emberről volt szó, 10 szolgáról az elején. Ugye mégiscsak 3 szolga jött itt elő, hol van a többi? Hát itt vagyunk. Itt vagyunk, akiket szintén megbízott a mi Urunk. És mindenkit szeretne megbízni. Olyan nincs, hogy valaki őt megismerte, és ő nem adna neki valamilyen feladatot. Szolgálat nélkül, feladat nélkül nincsen tanítvány. Olyan lehet, hogy engedetlen az az ember, akinek szeretné adni ezt az Úr, rá szeretné azt bízni. És aztán a végén még egy dolog előjön, hogy azokat előhozza az Úr, akik nem akarták, hogy ő király legyen. És bizony eljön ennek is az ideje, hogy az ítéletnek is be kell következnie. Ezzel is jár az, hogy visszajön az Úr, nem csak azzal, hogy akik hülyek voltak, azok jutalmat kapnak, hanem azzal is, hogy akik viszont az ő ellenségei voltak, akik nem akarták, hogy ő király legyen, azok megkapják a büntetésüket. És ez kérdés a mi életünkre nézve is, hogy akarjuk-e, hogy ő király legyen. Hogy ki tudjuk-e a mi atyánkban őszintén mondani azt, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy jöjjön el a te országod. Ebben az van, hogy te legyél a király. Az én életem felett, a mindennapi dolgaim felett. Akarjuk-e, hogy ő a király legyen? Hogy az ő akarata érvényesüljön a mi életünkben? Nem félelemből, hogy jaj, majd ha visszajön, akkor mi lesz? Hanem tudva azt, hogy ez a király, Jézus Krisztus mit tett értem. És abból fakadóan legyen ott a mi életünkben is az a szeretet, az a hit, és az a hála, ami szükséges az ő szolgálatához. Amen. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg nekünk, mikor megfeledkezünk arról, hogy te jelen vagy ebben a világban, és arról is, hogy majd egyszer eljössz, és ezt tényleg nem tudhatjuk, hogy mikor fog megtörténni. Bocsáss meg, Urunk, hogyha nem várunk téged, kérünk, hogy te ébresz bennünk vágyakozást arra, hogy amíg visszajössz, addig hűségesen tudjuk végezni a szolgálatot, amivel megbíztál bennünket. Jól tudjuk megforgatni mindazokat az anyagi, lelki javakat, amiket adtál nekünk. Urunk, kérünk, hogy te értesd meg velünk a te igéd alapján azt, hogy mi a mi pontos feladatunk. Mivel tudunk mi igazán dicsőíteni téged, ahogyan erről a délutánban is hallhattunk. Urunk, kérünk, hogy ezt a hétvégét is használd erre, hogy aztán a gyülekezetünkben, a családunkban olyan tagok lehessünk, akik tényleg építik a közösséget. Urunk, kérünk, hogy Te használj bennünket. Könyörgünk, hogy Te áld meg most az éjszakánkat is, hogy tudjunk elcsendesedni mindazok felett, amik elhangoztak, és hogyha kell, akkor tudjanak bántani azok a dolgok, amelyek rendezetlenek a mi életünkben, amelyek azok a bűnök, amelyek előkerültek. Hadd bántsanak addig, amíg azokat meg nem valljuk neked, és meg nem tapasztaljuk a Te bűnbocsánatodat. Urunk, köszönjük neked ezt a ma estét is. Köszönjük a Te szavadat. És köszönjük azt is, hogy közösen megszólíthatunk a tőle tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.